Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 19-én sugárzott műsorát. Kassa László a pártok megegyezéséről és a sajtó választási etikai kódexéről készített összeállítást az 1994-es választások előtt több mint fél évvel.
Tagadhatatlan, mi magyarok talán éppen azért, mert forrófejű veszekedésre hajlamos nép vagyunk, elfben vágyunk a harmóniára, az egyetértésre. Meg az is kitüntet bennünket, hogy bár a törvényeket nem nagyon tartjuk tiszteletben, azért szeretjük, ha mindenre van külön paragrafus. Csábító lenne most azon morfondírozni, hogy az elveink és tetteink közötti eltérés milyen következményekkel járt nemzeti karakterünk és történelmünk alakulásában. Maradjunk azonban a harmónia és a mindent külön törvénnyel való szabályozás utáni vágy legutóbbi megnyilvánulási formáinál. Tudjuk, hogy a politikai pártok az MSZP kezdeményezésére egyfajta választási megegyezésre törekszenek. Legyen a választási az tiszta, olcsó hazugságoktól, teljesítetetlen ígéretektől, személyeskedéstől mentes. És ebből a nemes összeborulásból természetesen a sajtó sem kíván kimaradni, a Magyar Hírlap javaslatára a médiák képviselői is összeültek egy választási etikai kódex kidolgozására. Olyan gondolatok merültek itt fel többek között, hogy a közvélemény kutatások adatainak közlésénél megnevezik a forrást, és szorgalmazzák a nagy arányú választási részvételt. Most mielőtt bárki is megkérdezni, hogy erre miért van szükség, hiszen egyrészt magától érthetődő dolgokról van szó, másrészt ezek megszegését úgyis szankcionálja már törvény, én tettem fel a kérdést a különféle nyugati országokban élő tudósítóiknak, kötnek-e náluk is választási egyességet a pártok, és külön etikai kódex szabályozza-e választások idején a médiák tevékenységét. Kezdjük a válaszok sorolását a sógorokéval. Bécsből Nárai Vilmos jelentkezik.
Ausztriában mindent okos kompromisszumok szabályoznak. Ezt maguk az osztrákok is bevallják olyannyira, hogy gyakran ironizálnak is rajta, és a hosszú vajudás után megszült őszvér egyességekre azt mondják, tipikus osztrák megoldás. De hogy a tulajdonképpen itt témának is elébe vágjak, a választási hadjárat az a különleges területe az osztrák politikai életnek, ahol kivételesen nincsenek ilyen osztrák típusú megegyezések. Pedig Ausztriát mostanság a kompromisszumok kompromisszuma a szociáldemokrata és a néppárt nagy koalíciója irányítja. És ami ennek az ország politikai térképe jelenleg kinéz, ennek a megoldásnak nincs is igazi alternatívája. És mégis a vörösök és feketék most már jó ideje tartó közös országlása ellenére a választási kampányok idején az amúgy szövetséges pártok semmilyen tekintetben sem fogják vissza magukat. Természetesen vannak szabályok, amelyeket itt magától értetődően mindenki betart, hiszen az osztrák demokrácia elmúlt majdnem 40 éve alatt mindig is beváltak, és erről nem is kell túl sokat beszélni. Így itt a nagy politikai pártok nemigen szaggatják le egymás plakátjait, sőt, egy jellegzetes több oldalú állványon együttesen hirdetik jelöltjeiket. Ennek persze takarékossági okai is vannak, ezek az állványok a választás után könnyedén eltakaríthatók, és a legközelebbi voksolás előtt újra fel lehet őket használni. A legutóbbi elnökválasztáskor a pártok megállapodtak arról, hogy a kampányköltségeket majd alacsony szinten tartják, és aláírtak egy nyilatkozatot arról is, hogy nem használnak föl meg nem engedett eszközöket. Egyébként itt szabályozzák a parlamenti választásokkal kapcsolatban az újságokban megjelentethető hirdetések mennyiségét és a plakátok kitűzésének időpontját is. Az osztrák választási kampány hirdetési részét egészében véve a célszerűség jellemzi. Mintha azt mondanák, az állampolgárokat csak az éppen szükséges ideig kell elvonni sokkal fontosabb tevékenységüktől. Nincs viszont hangfokú a sajtón, ami meglehetősen élesen adja vissza a politikusok nyilatkozatait, és kommentárjai sem éppen hangfogóval íródnak. Ausztriában a másik párt pocskondiázásának szerepe az úgynevezett pártfőtitkárokra, illetve központi titkárokra hárul, akik aféle szóvivői szerepet töltenek be. Szinte semmi más dolguk sincs, mint hogy naponta reagáljanak a többi párt kijelentéseire. Ha csak őket hallja az ember, nem hinné, hogy a két nagy párt egy koalícióban kormányoz. A pártelnökök, Franicki kancellár és Buzek alkancellár persze többnyire sokkal visszafogottabb, igazi államférfiű hangot ütnek meg. Az ellenzéki zöldek, illetve a jobboldali szabadságpárt Jörg Hederrel az élen már sokkal élesebb felhangokkal jelentkezik a sajtóban. Ausztriában nincsen már igazi pártlap, de mindenki tudja, hogy melyik orgánum melyik vonalhoz áll közelebb. Így a konzervatívabb Die Presse inkább a néppárti véleményeket közvetíti, ellentétben az inkább szociál-liberális standarddal. Megállapodás arról, hogy a választási kampányt az újságok ne élezzék, nos ilyesmi Ausztriában elképzelhetetlen. A példányszámért folytatott harcban a lapok a leleplező sztorikból élnek, és ez éppen a választási kampány során használható ki leginkább. Gondoljunk csak éppen a Waldheim egykori ENSZ főtitkár elnöki választása körül kialakult vitára. A Waldheim háborús múltja körül disputából hosszú ideig igencsak jól megélt az osztrák sajtó. Pedig észszerű lett volna az osztrák társadalmat élesen megosztó kérdést kissé finomabban kezelni. Különleges helyzete van a politikai híradásokban a közjogi intézményként felépített állami televíziónak és rádiónak, az ORF-nek. Az ORF szerkesztői kötelesek betartani az objektivitás követelményeit, és ezt egy a pártok által delegált küldöttekből álló kuratórium ellenőrzi. Az esti tévéhíradókat szinte stopper órával mérik, és ha valamelyik párt vezére több másodpercet kap, mint a másik, akkor azonnal felcsörögnek a telefonok a tévé elnökének asztalán. Van aztán a televízióban és a rádióban egy hivatalosan fenntartott műsoridő, kimondottan a pártok számára is. Ezt a pártok természetesen csak saját propagandájukra használják föl. Ez olyannyira nem hasznos, hogy nemrégiben az anyagilag amúgy nem túl erős zöldek már megpendítették, ezt a műsort meg kellene szüntetni. Nárai Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
És hogy van mindez a másik nagy germán országban, Németországban? Sasvári Attila, Berlin.
Országos választásokon még nem került sor ilyen megegyezésekre. Előfordult már azonban, hogy független döntőbírót, egy püspököt kértek fel arra, hogy örködjön a választási küzdelem tisztasága felett. De ami ez utóbbi megőrzésére tett, akár írásos ígéreteket illeti, a probléma az, hogy konkrétan nem sokat lehet mondani a megengedhető határáról. Egy biztos határ létezik, tudnélik az, amelyen túl a bíróságok illetékesek. Ez azonban már rögzítve van a törvénykönyvekben. A politikai ellenfél rágalmazása ugyanúgy büntetőjogi következményekkel jár, mint a tárgyi károkozás, vagyis a kiragasztott plakátok letépése. Ez utóbbi Németországban is előfordul a pártok túlbuzgó, többnyire fiatal hívei részéről. A féllegális eszközök között tartják ugyanakkor számon azokat a matricákat, amelyek rendeltetése, hogy tréfásan eltorzítsa a választási plakátok kijelentéseit. Egy valami bizonyosan az íratlan szabályok közé sorolható Németországban. A választási kampány során, ha csak nem a közt érintő kérdésről van szó, nem szokás az ellenfél magánéletében, legfeljebb politikai múltjában vájkálni. Kirívó esetként tartják számon például, hogy 1972-ben kereszténydemokrata ellenfelei annak terjesztésével akarták lejáratni a szociáldemokrata kancellárjelöltet, Willy Brandtot, hogy házasságon kívül született. Törvény tiltja természetesen a népekkel vagy népcsoportokkal szembeni uszítást, gyűlöletkeltést is. A bíróságok dolga azonban minden egyes esetben eldönteni, hogy mondjuk egy alapvetően újfasiszta párt egy bizonyos választási hirdetése kimeríti-e a fenti tényállást. Mivel többnyire nem ez a helyzet, hiszen az emberek nem feltétlenül buták is, most az elkövetkező monstre választási év előtt is, amikor az országoson kívül számos tartományi és helyi választás lesz, felmerül a követelés, hogy a közszolgálati televíziók és rádiók mondjanak le teljesen választási hirdetések sugárzásáról, csak hogy ne kelljen szélső jobboldali pártok jelszavainak helyt adniuk. Mert elvileg esélyegyenlőség illeti a pártokat. Ez azt jelenti, hogy minden a választásokra jóváhagyott pártnak joga van pár percnyi műsoridőre hetenként. A nagyobb pártoknak mindemellett valamivel többre, mint a kicsiknek. hirdethetnek a politikai pártok a privát TV és rádióadókon is. Itt azonban meg kell téríteniük az önköltségeket. A rendelkezésre bocsátott hirdetés időt az adók vezetősége határozza meg. Amúgy pedig csak pénzkérdés az egész, hiszen elvileg semmi akadálya, hogy a pártok további hirdetési időt vásároljanak, ez esetben persze nem önköltségen, hanem a szokásos árért. Ez azonban annyira drága egy politikai pártnak, hogy emberemlékezet, azaz a privát tévék beindulása óta nem fordult elő ilyesmi. Az esélyegyenlőséget egyébként még egy alkotmánybírósági döntés is igyekszik biztosítani. Ezerint 5 hónappal a választások előtt a kormánynak már nem szabad reklámoznia magát a médiában, csupán informálnia tevékenységéről a polgárokat. A kettő közötti határ meghúzása persze adott esetben szintén nem egyszerű. Ami az újságok közötti megegyezéseket illeti, itt viszonylag egyszerű a helyzet. Ilyenek nem voltak és nem is várhatóak a dolog természeténél fogva. A mérvadó komoly lapok nem kötődnek egyik párthoz sem. Magától értetődő, hogy véleményük független, visszafogott, ha rokon és ellenszenvektől nem is mentes. Ami pedig a bulvárlapokat illeti, hallgatólagosan elismert joguk, hogy szenzációkból éljenek. Tőlük tehát senki sem vár tisztességes magatartást, a választási küzdelemben épp úgy nem, mint azon kívül. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
A latin államok képviseletében Bányász Kató, Rómából.
Az olasz köztársasági elnök Oscar Luigi Scalfaro azt válaszolta a napokban az idő előtti választásokat sürgetőknek, hogy Itália kétségtelenül az urnákhoz járulhat decemberben. De a kérdésre, hogy ez feltétlenül szükséges-e, nem tudommal felelt. Az áprilisi népszavazás a választási reform mellett döntött, és a parlament már törvénybe iktatta az új, a többségi elven alapuló módszer bevezetését. És már folyik a technikai lehetőség megvalósítása, Itália új választókerületekre osztása. Ezért mondta az államfő, hogy lehetséges a decemberi szavazás, viszont, mint hozzáfűzte, bizonyos feltételektől is függ, amelyeket azonban még nem ért el az ország. És ezek. Az együttérés normáinak és a különböző csoportok jogainak tiszteletben tartása és a szavazópolgárok kiegyensúlyozott nyugalma. Mindenkinek joga van felemelni hangját, hogy meghallják, jelentette ki a köztársasági elnök. De a választási hadjárat a közösségi élet törvényei és egymás jogai tiszteletben tartásával történjék. Az eddigi olasz választási kampányok során ilyesmiről szó sem volt. Valamennyi párt a maga igazát bizonyítva nem riadt vissza a többiek pocskondiázásától sem. De hát ezen senki sem csodálkozott, hiszen háborúban minden megengedett, és a választási kampány egyfajta háború. És eddig a pártok főleg korrupcióval vádolták egymást, ami a következő alkalommal már nem lesz lehetséges, nem annyira az államfő mértékletességre való intése miatt, hanem inkább a több mint másfél éve folyó tiszta kéz bírósági vizsgálat leleplezései miatt, amelyek értelmében valamennyi olasz párt korrupt volt, és megsértette a magánszemélyek általi finanszírozásukat tiltó törvényt. Kivéve az olyan újabb csoportosulásokat, mint az Észak-Olasz Liga, a Dél-Olasz Réte, vagy a referendumot előmozdítók szövetsége. Ezek vághatják majd csak a következő választási hadjárat során a régi pártok szemébe, hogy hagyták magukat az ipari nagyvállalkozóktól megvesztegetni. De ezeknek már most azt válaszolják a hagyományos pártok, hogy ők viszont csak azért maradtak tiszták, mert még nem volt idejük korruptá válni. Minden jel arra mutat tehát, hogy Itáliában a következő választási kampány is hevesen polémikus lesz. De hát éppen erre szolgál a szavazást megelőző hadjárat, hogy mindenki a másikat túl kiabálva igyekezzék meggyőzni a választópolgárokat. Bányász Kató, Szabad Európa Rádió, Róma.
És hogy a kontraszt legalábbis földrajzi szempontból minél nagyobb legyen, most Járai János Svédországból.
Ha lehetett volna, valószínűleg a svédek találták volna fel a konszenzust, a megegyezést, de hát már sajnos előttük mások kitalálták. Így ők csak alkalmazzák serényen, mert a megegyezésre törekvés olyan erős ebben a népben, mint a szabadság és a természet szeretete. Ritka az a svéd, aki nyíltan harcot vállal valamely kérdésben. Inkább keres olyan megoldást, ahol egyre több emberrel egyetért, és minél távolabb esnek a vélemények, annál szorgalmasabban dolgoznak azon, hogy végül is megszülessék egy kompromisszumos megoldás. A svéd népdélek ezen tulajdonságának ismeretében tehát nem csoda, hogy a politikusok is valamiféle harmóniára vagy egyensúlyra törekszenek, ami persze többnyire nem lehetséges az ideológiák különbözősége miatt. De ha már ez nem lehet, akkor legalábbis fellépésük igen mérsékelt, visszafogott. Elképzelhetetlen például a svéd parlamentben az, ami szinte magától értetődő, mondjuk az angol alsóházban, hogy egy képviselő kiabáljon, vagy pláne, hogy sértegesse a más nézeteket valló társait. Ugyanakkor, miután mindig megegyezésre törekednek, állandó igyekezetük a svéd pártoknak, hogy egy-egy megvalósítandó programhoz minél szélesebb egyetértést, minél nagyobb parlamenti többséget szerezzenek. Ennek érdekében hajlandók a blokkokon, a politikai jobb és baloldali blokkon keresztül is átnyúló megállapodásokra, konkrét problémákban. Ilyen volt például az atomerőművek kérdésében a népszavazás, ahol a szociáldemokraták a liberálisokkal szövetkeztek, vagy az adóreform, ahol három párt, a szociáldemokrata, a liberális és a centrum parasztpárt kötött ideglenes szövetséget. És mindenkor ilyen terület a külpolitika, ahol kötelező a teljes körű konszenzus valamennyi parlamenti párt körében. Ebben az országban tehát politikai egyességeket kötni hozzátartozik a mindennapokhoz, és mindenképpen erény, nem pedig hátrány. Ám ennek ellenére egyetlen politikusnak vagy pártnak sem jutna eszébe, hogy választási megállapodásra jusson akármelyik hozzá közel álló, ám a választók szavazataiért folyó versenyben mégis ellenfélként jelentkező csoportosulással. Egyezkedni, megállapodni igen. Mindig valamilyen konkrét program lehető legszélesebb társadalmi bázisának megszerzése érdekében. De a választási harcot minden párt a saját profiljának erősítésére, a többiektől való különbség kidomborítására igyekszik felhasználni. Egyetlen ellenpélda azért akad a svéd történelemben, amikor a kereszténydemokrata néppárt, tudván, hogy nem tudta volna elérni a parlamentbe bekerüléshez szükséges 4%-ot, választási szövetségre lépett a centrum parasztpárttal. Az eredmény egyszerűen lesújtó volt a kereszténydemokraták számára. Majdnem kiradírozottak a svéd politikai életből. A rájuk adott voksok száma kevesebb volt, mint bármikor korábban, és az erős partner a centrumpárt támogatásukat egyetlen parlamenti székkel jutalmazta, melyen a kereszténydemokraták vezetője ült végig egy periódust, teljesen észrevétlenül. Járai János, Szabad Európa Rádió, Svédország.
Szándékosan hagytam utoljára a két angol száz országot. Először az óceán innenső oldaláról, Londonból Rentul Ferenc.
Angliában mindenki alapíthat pártot, mint ahogy bárki alakíthat bélyeggyűjtő egyesületet, vagy ha úgy tetszik, géptegyletet. Politikai pártoknak azonban csak azok számítanak, melyek a parlament alsóházában képviselve vannak. Így tehát politikai párt, a konzervatív párt, a munkáspárt, a liberális demokrata párt, a magát Velsi nyelven Plaid Cymrunak nevező Velsi nacionalista párt, a skót szociális és szabadelvű demokrata párt és az ugyanilyen elnevezésű, de különálló Velsi párt. Ezek közül azonban csak a jelenleg is kormányon lévő konzervatív párt és az ellenzéki munkáspárt számít komoly politikai tényezőnek, mert a liberális demokrata párt noha mind vezére, mind tagjai útján gyakran és sokat szerepel a rádióban, a sajtóban és a tévén, lényegében csak 22 mandátummal rendelkezik a 651 tagú alsóházban, és így távolról sem kormányképes. Szerepe azonban mégis fontos lehet, mert ha a kormányon lévő pártnak nincs jelentős többsége, akkor ez a magát középpártnak tekintő és hirdető liberális demokrata párt a mérleg nyelve lehet a két nagy párt között. Az angol politika azonban nem kedveli a koalíció, legfeljebb csak igazán nemzeti egységet igénylő háború idején, és így a pártok nemigen szoktak más pártokkal szövetségre lépni. Anglia nem tért rá, és valószínűleg nem is fog belátható időn belül rátérni az arányos parlamenti képviselet rendszerére. Itt bármelyik választókerületben akár egy szavazatos többség is elég ahhoz, hogy a jelölt elnyerje a mandátumot. Az 1911-es választási törvény szerint Angliában a korábbi választás után legkésőbb 5 évvel ki kell írni az új választásokat. Ez nem jelenti azt, hogy egy-egy parlament élettartama nem lehet rövidebb. Ellenkezőleg, kizárólag a mindenkori miniszterelnök dönti el, hogy mikor akarja az uralkodótól kérni a ház feloszlatását, és így természetesen arra az időpontra tűzi ki a legközelebbi választást, mely az ő pártja szempontjából a legesélyesebbnek tűnik. A pártok tehát nem szoktak szövetségre lépni egymással, hogy közös erővel, vagy még kevésbé, hogy közös programmal próbáljanak a választók kegyeibe férkőzni. Pár évvel ezelőtt ugyan egybeolvadt a munkáspártból kivált képviselők szakadár szociáldemokrata pártja, a liberális párta, David Owen és David Steele karöltve próbált birokra kelni a két nagy párttal, de ez a kísérlet csúfos kudarccal zárult, a választók szemében ez a puszipajtásság megbukott azon, hogy nem volt se hideg, se meleg. Mindebből világosan folyik, hogy a tájékoztatási szervek között sem képzelhető el Angliában semmiféle koalíció, pakli vagy megállapodás. Az újságok között szakadatlanul folyik a késhegyre menő vetélkedés a nagyobb példányszámért, mert a nagyobb példányszám több hirdetőt és így nagyobb kiadóhivatali bevételt jelent. Mind meg annyi angol újság lényegében üzleti vállalkozás, és a saját kasszája terhére egyik sem elegyedik politikai keresztes háborúba. Mindegyik annak a pártnak a szekerét igyekszik tolni, melyből a közvéleménykutatások kimutatása szerint olvasóinak többsége kikerül. A Daily Telegraph ember emlékezet óta konzervatív beállítottságú, a Times szereti párton felülinek és így nagyon is tárgyilagosnak feltüntetni magát, a Guardian, a szabadelvű lap, a baloldali értelmiségiek újságja, a Mirror című többmilliós példányban megjelenő bulvárlap a munkáspártot támogatja, míg legnagyobb vetélytársa, mármint az eladott példányok számát illetően a Sun, mely ugyancsak a Times kiadóvállalatának és laptulajdonosának a sajtóterméke. Más szóval, ahány újság, annyi politikai nézet. Marad tehát a tévé és a rádió. Mindkét tömegtájékoztatási szerv, és így a Maszek tévé és rádió állomások is saját jól felfogott érdekükben nagyon is szigorúan betartják azt az előírást, hogy a pártoknak juttatott időnek arányban kell állnia az illető párt parlamenti mandátumainak a számával. Így tehát a konzervatív párt kifejezett számú és időtartamú politikai beszédekre vagy más természetű műsorokra kap időt, a munkáspárt majdnem ugyanannyit, a liberális demokrata párt jóval kevesebbet, és a töredékpártok kénytelenek itt-ott pár perces szerepléssel megelégedni. Mindent egybevetve tehát Angliában nincs sem a pártok, sem a tájékoztatási szervek között nyílt vagy bizalmas megállapodás, mert az angol közvélemény a nemzeti egységnek ezt a teljesen mesterséges és természetellenes színlelését a demokrácia megcsúfolásának és az egypártrendszer majmolásának tekinteni, amit aztán egyaránt megkeserülnének az újságok, a tévé és elsősorban a politikai pártok. Rendtúl Ferenc, Szabad Európa Rádió, London.
És hogyan látják mindezt az óceán másik oldalán? Kéri Tamás, New York.
A jelenleg otthon folyó választás előtti összehangolási, egyeztetési aktivitást semmiképpen sem lehet az Egyesült Államok választási rendszerében 200 év alatt kialakult és alkalmazott gyakorlathoz hasonlítani. Ami a pártokat illeti, elsősorban azért nem, mert itt a pártok az európai mintákkal szemben sokkal, de sokkal lazább szervezetek, vagy, ha tetszik, szervezetlenségek. Pártag itt például egyszerűen az, aki annak deklarálja magát. És a pártagságnak az egyetlen következménye, hogy az illető részt vehet a párton belüli előválasztásokon. Az itteni pártok tulajdonképpen leglényegüket tekintve olyan választási koalíciók, kihegyezetten az elnök, valamint a kongresszusi választásokra. Hogy a választási hadjárat során ki hogyan folytatja, bonyolítja le saját kampányát, hogy céljai elérése érdekében milyen témákat tol előtérbe, hogyan támad és hogyan védekezik, hogyan érvel, milyen technikai és egyéb eszközöket használ fel, az kizárólag az ő dolga. Igaz, ha mindezen közben áthág bizonyos íratlan szabályokat, ízléstelenkedik, választói számára túlságosan is szélsőséges álláspontot foglal el, ezért általában megfizet. Az utóbbi években itt rengeteg panasz hangzik el az úgynevezett negatív kampányolás ellen, ami valójában csak is akkor tekinthető megalapozott vádnak, ha egy jelölt ellenfelét bizonyítatlan vádakkal támadja, vagy olyan személyeskedéssel, amelynek semmi köze a jelölt közéleti szerepléséhez, vagy sikeres közéleti szereplésének a lehetőségéhez. A legkevésbé sem tabu viszont a jelölt eddigi közéleti tevékenységének bármilyen fajta hiányossága. A negatív kampányolás talán az egyetlen pont, amelyet illetően a jelölteket a szavazók olykor nyilvános fogadalom megtételére szorítják, az ilyesminek sincsenek azonban bármiféle módon körülírt szabályai. A pártok meglehetősen gyakran vádolják azzal ellenfeleiket, hogy megszegik, kijátsszák a választási törvényeket. Ha ezt bizonyítani is tudják, az nem csak politikai előnyt jelent, de bűnügyi eljáráshoz is vezethet. Ha viszont a vád megalapozatlan, akkor a taktika a kívánttal éppen ellenkező hatást érheti el. Egyetlen egy téren vannak komoly tárgyalások az elnök vagy kongresszusi jelölt ellenfelek között. Ez pedig az az 1960 a Nixon-Kennedy televíziós vita óta meghonosodott szokás, hogy a jelöltek a nagy nyilvánosság előtt egyszer vagy sorozatban mérik össze erejüket. A párviadalt megelőzően a két tábor közt késhegyre menő viták zajlanak le arról, hogy legyenek-e egyáltalán viták, és ha igen, hány alkalommal, hol, kinek a rendezésében, mikor, kik vegyenek azokon részt, kik tegyék föl a kérdéseket, kötetlen legyen-e a vita, és így tovább a végtelenségig. A vita az a pont, ahol a sajtó kiválasztott képviselői is kérdezőként fontos szerepet töltenek be. Egyébként azonban a lapok, a tévéhálózatok a legteljesebb mértékben megtartják önállóságukat, elképzelhetetlen lenne, hogy bárhogyan is felvetődne valamiféle közösen kidolgozott hozzáállásnak akárcsak a lehetősége is. Itt nincsenek pártlapok, ez azonban a legkevésbé sem jelenti azt, hogy a lapoknak ne lenne meg a maguk politikai profilja. De még azt sem, hogy a legtöbb nagy és kis lap a választást közvetlenül megelőzően vezércikben ne foglalna állást valamelyik jelölt mellett. De ha valaki megkísérelne valamilyen fajta választási illemkódexre szorítani a médiát, akkor nyomban fejéhez vágnának jó néhány idézetet az elmúlt 200 év politikai történelméből. Például Thomas Jefferson híres szavait, amelyek így hangzanak. Mint hogy kormányzatunk alapját a nép véleménye képezi, a legelső rendőbb cél e vélemény kialakításának a korrekt szolgálata. Ha rajtam múlna annak a kérdésnek az eldöntése, hogy legyen-e kormányunk sajtó nélkül, vagy legyen-e sajtó kormány nélkül, egy pillanatig sem haboznék az utóbbi mellett dönteni. Kéri Tamás, Szabad Európa Rádió, New York.
Eddig, kedves hallgatóink, a válaszok sora. Szóval még a leginkább harmóniára törekvő országok sem ismernek tréfát, a választásnál nincs egyezkedés, az állampolgárnak a különbség hangsúlyozásával adnak lehetőséget arra, hogy valóban választani tudjon. Azt én korán sem gondolom, hogy nekünk mindig mindent úgy kell csinálnunk, ahogy azt a demokratikus gyakorlat területén nálunk nagyobb tapasztalattal rendelkező országok teszik. Arról is meg vagyok győződve, hogy a legtöbb ember, nemzet a maga kárán tanul, és nem a másokén. Tehát nem azt tartom problematikusnak, hogy harmónia igényünket választási egyességekben, törvényalkotói vágyainkat pedig etikai kódexek megfogalmazásában éljük ki akkor is, ha ezeket rajtunk kívül senki nem csinálja. Még az sem, hogy ezeket az előírásokat aztán nem fogjuk betartani. Sokkal inkább azt, amit az imént londoni tudósítónk mondott, ne tegyünk olyat, ami a parlamenti demokrácia lényegén változtatna. Tehát a pártok ne a parlamenten kívül döntsenek olyan kérdésekben, ami az országgyűlés dolga, ne mossák el különféle egyességekkel a köztük lévő különbséget, és tegyék ezzel lehetetlenné az állampolgár számára, hogy választhasson közülük. A sajtó pedig tájékoztasson, bíráljon, támadjon, védjen, vagyis teljesítse a választási harc alatt a feladatát éppen úgy, az írott és iratlan szabályok betartásával, mint máskor. Ne veszélyeztesse visszanyert sokszínűségét azzal, hogy valamilyen uniformist húz saját magára. Egyébként meggyőződésem, hogy Lenin ezeket a magyar választási egyezkedéseket a demokrácia gyermekbetegségének nevezte volna, és ebben igaza is lett volna.
A Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 19-én sugárzott műsorát hallották. A pártok megegyezéséről és a sajtó választási etikai kódexéről készített összeállítást Kassa László szerkesztette. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.